A mai napra kilengedett igényünk a Máté Evangélium 20. részének első 16 verse, és olvasom Isten igéjét. Hasonlóan mennyek országa ahhoz a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik. Menjetek el ti is a szőlőmbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig délután 5 óra tájban is kiment, talált újabb embereket, akik ott áldogáltak, és megkérdezte tőlük. Miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott fel bennünket. Erre azt mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőmbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a munkások vezetőjének. Hívd ide a munkásokat, és fizesd ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak a munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak. De egy dénárt kaptak ők is. Amikor átvették, zúgulódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók egyetlen órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig egyiküknek így felelt. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Vajon nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd mi a tied, és menj! Én pedig az utolsóknak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok? Vagy azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk? Így lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők. A napokban volt egy kis, hát nem vitám, inkább nem szóváltásom, egy de mégiscsak vitának mondható beszélgetésem valakivel, aki azt mondta, hogy van a Bibliában megélhetetlen dolgok. És a tékozló fiú példázatát hozta föl, és azt mondta, hogy hát nem mondjam már neki, hogy így kéne viszonyulni az életben, hogy azonnal visszafogadni és teljes jogába visszaállítani valakit, aki becsapta magam hátam mögött az ajtót, elkérte az apja vagyonát, eltékozolt mindent. Milyen egyetértünk az idősebb fiúval, tegyem hozzá én is, aki mindezt nem találta túlságosan méltányosnak, és inkább kimaradt a lakodalmából, mint sem, hogy együtt örült volna a családdal. Az a példázat, amit ma olvastam fel, és ma kell, hogy egy kicsit közel kerüljön hozzánk, hát ez a példázat is valami ehhez hasonló. Azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a gazda futóbolond, ha így bánik a vagyonával. Egy dinár, tehát a megalkudott összeg, az egy akkori napszámos, jogos bére. Ennyi volt az akkori napszám. Na de, hogy egy dinárt adjon azoknak is, akik nem egész nap dolgoznak, sőt, nem arányosan a munka mennyiségével adjon, ez ellenem mond az emberi logikának, és tegyük hozzá még a tisztességérzetünknek is. Van a klasszikus magyarázata ennek a példázatnak, hogy ez egy Isten országáról szóló példázat, és lényegében arról szól, arról a kegyelemről, hogy a különböző életkorokba a mennyek országába érkezőkkel, megtérőknek Isten ugyanazt a kegyelmet adja. És az ember azt mondja, hogy jó, legyen. De még ilyenkor is föllázad az ember igazság érzete, mert azt kell, hogy mondjam, hogy én például, hogy én, aki fiatalon megtértem. És tényleg egész életemben valamilyen módon az Isten országának a munkatársa voltam, ugyanannyit érdemelnék, mint az élete utolsó morzsalékán, a csalódás vagy kiégettség után Istenhez odaforduló ember. Az ember nem mondogatja ki ezeket a mondatait nyíltan, de azért úgy megfogalmazódik bennünk. Igen, mindnyáján ugyanabban a kegyelemben részesülünk, lenne erre a válasz, erre a kérdésemre, ami Isten számára mérhetetlen sokba, fia életébe kerül, itt már érzem is, hogy Jutka felsziszen magában. A kegyelem az, amit mindenki egyformán kap. És még akkor is, hogyha az ember meghajlik ennek a gondolatnak az igazsága előtt, azt érezzük, hogy valami serceg a fogunk alatt. Valami van ebben a példázatban, valami vérlázító. És sokszor, amikor ezt hallgattam, akkor azt gondoltam magam, hogy hát legyőztetek, de nem meggyőztetek ezzel a magyarázattal. Elhallgattam, de nem adtam föl azt a pozíciómat, hogy valami nincs rendjén. A teológián sokszor elmondják, hogy a példázatok egycsúcsosak. Van egy-két kétcsúcsos példázat, például a tékozó fiú, ami egyetlen egy igazságot akarta szemléltetni velünk. Tehát ne is próbáljuk a példázatokat minden részletében valamivel behelyettesíteni és úgy magyarázni. Jézus is azzal kezdi, hogy hasonló a mennyeknek országa, és ezen a mondatával már is elhelyezi ezt a történetet a hasonlatok, példázatok világában, amikor olyan dolgokról beszélünk, amiket nem tudunk definíciók útján megragadni. Csak történetekkel, illusztrációkkal tudjuk azt érzékeltetni. Vannak helyzetek, amikor a definíciók mérhetetlenül fontosak. Enélkül nem tudnánk élni, elboldogulni a tudományvilágában vagy a hétköznapi világban. Tényleg, itt van a papíromon, hogy 2×2=4. És milyen jó, hogy például a matematika világában van egy rend, amitől 2×2 sose 3 és sose 5. Nem lehetne elboldogulni enélkül a tudás nélkül. Ettől lehet kiszámíthatóan élni. És ugyanakkor mindnyájunk tapasztalata, hogy 2×2, ha most nem a matematikára beszélünk, de esetenként a matematikában is, nem is mindig 4. És ennek az igazságát egy matematikus bonyolult képlettel, amit hát lehet, hogy valamelyikötök értene, én biztos nem, le tudná írni, de a spiritualitás, a transzcendencia világában lévő ember pedig csak egy mesével, egy történettel, egy példázattal tudja elmondani, hogy milyen az, amikor 2×2 nem 4. Mert ez a történet erről szól. Hogy nem stimmel a matematika. Hogy valami nincs rendben itt. Mélységesen nincs rendben. Arról beszél ez a példázat, hogy a Jézus által meghirdetett Isten országában másfajta. A hétköznapi tapasztalatunktól néha, az emberi igazságérzetünktől néha eltérő igazságok jutnak érvényre. Ahhoz, hogy ehhez a megállapításhoz egy kicsit közelebb tudjunk menni, mozgassuk meg egy kicsit ennek a szövegnek a belső dinamikáját. Engem jó néhány évvel ezelőtt megtanítottak arra, hogy készülés közben csináljak táblázatokat egy szöveg belső nyelvtani dinamikájáról, mert így nagyon sok mindent meg lehet tudni. Kacérkodtam is a gondolattal, hogy kiosztok nektek egy ilyen táblázatot, de aztán elhessegettem, mert miközben egy szöveg nyelvtani szerkezetével bibelődik az ember, sok olyan kérdés jut eszébe, ami egyébként nem, vagy sok olyan megállapításra jut, amire úgy egyébként nem jut. Egyébként is hasznos egy bibliai szöveget kérdésekkel ostromolni. Ilyeneket figyeltem meg, vagy kérdeztem meg magamtól, hogy a gazda többször kiment. Ő állapodott meg a munkásokkal. De a végén csak a munkavezetővel beszél, illetve az egy munkással, nem is mindenkivel. A fizetséget másokon keresztül osztja ki. Ebben a történetben a gazda, mintha véletlenül járt volna másodszor a piacon, aztán utána már tudatosan ment ki mindig. Hol voltak azok az emberek, akik a reggeli órákban, akikkel csak később találkozott? Nem csak akkor ott az ókori keleten, ma is úgy van ez, hogy reggel 6-kor van a Moszkva téren, kérem szépen a munkafelvétel, tehát aki kőművesnek akar jelentkezni egy napra, az reggel 5-kor vagy 6-kor megy ki a Moszkva térre, hogy ott, akik munkásokat keresnek, fel tudják őket fogadni. Vagy ha ott voltak, miért nem fogadod fel korán reggel egyszerre többet? A később érkezőknek a jogosat ígéri. Azt mondja nekik, hogy ami jogos, megadom. És a kegyelmeset adja, ami nem járt nekik. A korán felfogadottak nagy valószínűséggel boldogok voltak reggel, hiszen van munkájuk, és az akkor is komoly érték volt, és ma is egyre komolyabb érték, hogy van munkám. De a munka végeztével nagyon boldogtalanok lettek, egyszer csak, mert kiderül, hogy hát kevesebbet kaptak, vagy nem kaptak kevesebbet, mint amit megígért nekik, de hogy nem kaptak többet, mint amire abban a reményben, hogy ők kapták meg legutóbb a fizetséget, ráadásul ők kapták meg legutóbb a fizetségüket, ez akkor nem is jutott eszembe, reméltek. Ha így közel megyünk ehhez a történethez, akkor talán nagyon távolról kihalható belőle a zsidó keresztények és a pogány keresztények vitája is. Mert kik azok, akik egész nap a fáradtság terhét hordozták? Hát a zsidók. Az mondja is egy helyen Jézus, hogy a üdvösség a zsidóktól támadt. És akkor jönnek ezek a pogányok, és azt mondják, hogy övék a messiás. Az utolsóktól fogva adja ki a fizetést, mintha direkt provokálni akarná az egész nap dolgozókat. És azt gondolom, hogy itt a történet lényege, hogy direkt provokálni akarja az egész nap dolgozókat. Iványi Gábor szokta mondani, hogy a Biblia nagyon sok esetben egy provokáció, ami vitára, elgondolkodása, ha kell ellentmondásra késztet bennünket. Azt mondja el ez a példázat, a gazdában nem nehéz belelátnunk Istent, mint ennek az egész világnak, egy nagy szőlőskertnek fogadjuk el, mint ennek az egész nagy szőlőskertnek a gazdáját, urát. Ez a példázat azt mondja el, hogy a gazda nem csak a derék, munkaképes emberekkel áll szóba. Nem csak őket látja meg. Szóba áll a későn ébredőkkel, akik valahogy elaludtak, amikor azon a reggeli munkakezdésen ott kellett volna lenni. A korosztályomban, különösen úgy 10-20 évvel ezelőtt, gyakran találkoztam olyan emberekkel, akik azt mondták el nekem, hogy tudod, engem nem neveltek vallásosan. Az én korosztályomat nem nevelték vallásosan. És nem is hiányzott. De most ott van a gyerekem, a kamaszkori, a kiskamaszkorú, vagy nagykamaszkorú gyerekem, aki kérdez Istenről, a világról, a teremtésről, az élet értelméről. És nincsenek válaszaim. És nem egy emberről tudok, akit ez indított el a valamilyen felekezet templomába, vagy papjához, hogy azt mondja, hogy én nem, de a gyerekem. Aztán ő is. Eszembe jutott egy beszélgetés egy asszonynal, egy hosszú évúton, amikor erről beszéltünk, és azt mondta, hogy nekem nem hiányzott. De látom, hogy a gyerekemnek nem adtam valamit. A gazda szóba áll a későn ébredőkkel. Szóba áll a más startvonalról indulókkal. Nem csak az értelmes emberekkel áll szóba. Nem csak, hogy szóba áll ezekkel a más tartvonalról érkezőkkel, hanem az értelmes élet és az értelmes munka méltóságát adja nekik. Minden azt mondta nekem valaki, hogy egy cikkben olvasta, és szerintem nagyon sok igazsága van, a demenciáról beszélgettünk, hogy akkor kezd el az ember agya gyorsan kopni, amikor elveszik tőle a döntési lehetőségeket, és egy idős otthonban nagyon sokszor ez történik. Mi nem is vagyunk tudatában annak, hogy egy nap hány döntést hozunk meg. Reggel vihaskodunk azzal, már aki megteheti, hogy fel kell az óra csengésére, vagy nem. Ez is egy döntés. És nem adják elénk a reggelit, meg kell csinálnunk. És beindul a nap, beindul a verki, és döntések sorozatát hogy hozzuk, néha automatizmusok mentén. De akkor is döntünk, aztán néha vannak olyan élethelyzetek, amikor nem tudunk az automatizmusok mentén dönteni, akkor is forog az agyunk. Talán ezért is ajánlják az időseknek a rejtvényfejtést, mert az is döntési szituáció sokasága. Észre sem veszük, hogy döntünk, és higgyétek el nekem, aki már kapát tudja, hogy az is döntés kérdése, hogy hol fogom meg a kapanyelet. Ugye akkor nem volt olyan kapa, mint a miénk, tehát ez egy képzavar, de én, aki otthon kis kertünkben gyakran kapálgatok, én tudom, hogy az is döntés kérdése, hogy hol fogom meg a kapanyelet, és ahogy fáradok, különböző pózokat próbálok ki, hogy valahogy mégis elvégezzem azt a penzumot, amit kiszabtam magamnak. Döntési helyzetet kapnak az emberek. Az értelmes élet, az élhető élet lehetőségét. És igen, a gazda szóba áll a tétlenekkel. Az a kifejezés, ami az új fordításban így szerepel, amit most én felolvastam nektek, hogy mit álltok itt tétlenül, volt egy ilyen emlékem, hogy a Károliba úgy áll, hogy mit álltok itt hivalkodóan. És megnéztem ezt a görög szót, az argoszt, és tényleg elsősorban azt jelenti, amit a Károli fordítást visszaad, hogy hivalkodó, tétlen, kárba veszett. Ugye ismerjük azt a bicskanyitogató jelenséget, magatartást. Amikor valaki osztja az észt, lefigy már mindent, és ebben nem csinál semmit. Ugye ismerjük. És az ember úgy érzi, hogy hát kinyílt a bicskám, ökölbe szorult a kezem, és sok erőfeszítésembe került, hogy ne küldjem el melegebb éghajlatra az ilyen embert. Én nagyon nehezen értettem meg, hogy emögött a magatartása mögött egy kétségbeesés van. Egy be nem ismert kétségbeesés, és egy eszköztelenség van. Hát senki nem fogadott föl. Hát senki nem mutatta meg nekem, hogy hogyan is kell ezt. Ugye nem volt nehéz kitalálni, hogy akikkel tegnap utaztam, azok romák voltak. És az egyik egy kamasz fiú, megálltunk egy benzinkútnál összefagyva, muszáj volt valami meleget inni. Egyrészt tudnunk kellett, hogy hol vagyunk, másrészt muszáj volt valami meleget inni ahhoz, hogy tovább lehessen menni, és a kakaós dobozt, vagy kakaós üveget összehajtva eldobtam messze. Ismétek ezt a flegma mozdulatot, semmi nem számít. És akkor, amikor már nagyon jóba voltunk, és nem fogom mondani a nevét, mondtam neki, hogy nem is mondtam, mutattam neki, én már láttam, hogy hol a szemétkosár, arra, oda kéne. És annyira kedves volt ez a fiú, mert meg vagyok győződve róla, hogy semmi másért, csak a már kialakult kapcsolatunkért. Én láttam, hogy küzd a kis kamasz büszkeségével egy darabig, aztán oda megy felveszi, és azt mondja, nem láttam. És milyen meg vagyok rá győződve, hogy talán ezentúl előbb meg fogja látni a kukát. Remélem. Amikor emberek hivalkodva állnak, amikor nagyon sokszor, és ilyen bicskanyitogatóan magatartást tanúsítanak, állnak ott hivalkodva. A mögött ez a belső feszültség van, hogy hát senki nem fogadott fel, senki nem mondta el, senki nem mutatott utat, hogy hogy is kell ebbe a világba elboldogulni. És a gazda szóba áll az egész nap tétlenül ott áldogálókkal, akikkel mi nagyon sokszor nem tudunk szóba állni. Akiknek csak az irritáló hivalkodását látjuk. még egy asszony került a látókörömbe. Magához vette egy autóbalesetben meghalt öccsének a kisfiát, aki 2 hónapos volt a kisfiú, amikor ez a baleset történt, és súlyosan megsérült ebben a balesetben. Óriási kártérítést kaptak a gyerekek, két gyerek életben maradt a kocsi balesetben, és hát, mint ilyenkor lenni szokott, nem az kapta meg a gyámság jogát, akinek kellett volna. 8 év óta küzdenek ezért. Most végre megkapták. De hát addig egy olyan környezetben nőtt fel a kisfiú, ahol jöjjött az, hogy a betegsége miatt nagyobb családi pótlék, sok-sok kedvezmény jár, de nem igen törődtek a kisfiúval. Én is megismertem a kisfiút. És tényleg olyan az egész gyerek, hogy a betegsége miatt az ember legszívesebben kényeztetné őt. És annyira tiszteltem ezt az asszonyt, aki azt mondta, hogy tudod, meg kell őt tanítanom arra, hogy ő nem csak beteg. Van, amit ő nagyon jól meg tud csinálni. Hogy nem szabad mindent úgy csinálnia, hogy ő akar. Hogy tud ő például magáról gondoskodni bizonyos dolgokban. És bizony meg kell tanítanom őt arra, hogy ha hisztizik, akkor nem mindig fogja megkapni azt, amit szeretne. Ugye ez a normál szocializáció része. És annyira becsültem ezt az asszonyt, hogy 8 éves harc után megkapja az öccse gyerekét. És nekiáll bepótolni azokat a vaskos szocializációs hiányokat, amiket eddig ez a gyerek nem kapott. Ehhez szív kell, ehhez szeretet kell. És ide adja nekem a várójelentést, hogy ugyan nézzem már meg, hogy nem lehetne még a kis főállapotán valamit javítani. Ez a példázat nem a hétköznapok gyakorlatáról szól, hanem az Isten indulatáról beszél. Aki kimegy, aki ma is munkásokat keres a szőlőjébe, akinek ma sem mindegy, hogy a későn ébredők, a más tartvonalról indulók, az eszköztelenek, a kétségbeesésüket hivalkodás mögé eldugókkal mi lesz? Aki nekik is szeretne értelmes életet, értelmes célokat adni. A gazdag kimegy és munkásokat keres az ő szőlőjébe. És most is keres, és közöttünk is keres munkásokat a szőlőjébe. Én tudom, hogy itt jobbára reggel 8-kor munkába állok, tehát korán munkába álló emberek vannak. De ez a bibliai feladat feltette számomra azt a kérdést, hogy olyan korán felfogadott munkás vagyok-e, aki tud a gazda szempontrendszerével mit kezdeni. Aki nem mánja, hogyha ebbe a csapatba csatlakoznak még mások is, olyanok, akikkel nem könnyű boldogulni. Akik másfajta szocializációs utat jártak be. Akik nagyon későn ébredtek, és nagyon nagy handicappel indulnak. Akiknek sok olyan mindent kéne bepótolniuk, amit talán sosem fognak igazán bepótolni. A gazda ma is munkásokat keres, akiken keresztül megvalósulhat az országa, akiken keresztül egy másfajta lelkület, más szempontrendszer juthat érvényre, és akiken keresztül átalakíthatja a hétköznapokat. Akiken keresztül a 2x2 néha 5 lesz. Hát leszünk-e Isten országának ilyen munkásai? Álljunk fel és imádkozzunk. Köszönjük neked, hogy valahogy más mércével mérsz, úgy, ahogy mi nem tudunk. És néha nem is akarunk. Mégis köszönjük, hogy valahogy belekerültünk a vonzásodba. És valahol az élet különböző területein építhetjük a te országodat. Áldj meg bennünket azzal, hogy a te indulatod a magunk a ránk szabott mértékben megjelenhessen bennünk, hogy átalakíthassuk a körülöttünk élő hétköznapját, és talán ennek az egész társadalomnak a hétköznapjait. Köszönjük, hogy így várhatunk téged. Amen.